Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. A Magyar Cukrászipar Testület az idén harmadik alkalommal hirdette meg az év beigléje versenyt cukrászdák, vendéglátóhelyek és kézműves pékségek számára. A verseny célja, hogy felhívja a figyelmet a kiváló alapanyagokból készült ünnepi süteményekre és népszerűsítse a kézműves beiglit az igazi minőséget kereső fogyasztók körében, mint mi, és hogy megválasszák az év mákos, diós és ínyenc beigliét. Ott voltam, nagyon finomakat ettem. Viszont itt van a stúdióban Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke. Szervusz Balázs!
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást!
A telefon túlvégén pedig kapcsolom Balaton Györököt, a Promenád Kávéházat, Vadóci Jenőt. Szervusz Jenő!
Sziasztok, és köszönöm a meghívást!
Jenő, több díjat is bezsebeltél, úgyhogy nem véletlenül vagy a telefonvonal túlvégén, de most indítsuk el ezt az egész beigli tudástárat azzal, hogy a Balázst arra kérem, hogy határozzátok meg pontosan, helyesebben szóval már meg van határozva, hiszen ott van a Magyar Élelmiszerkönyv, hogy mit nevezünk beiglinek?
A Magyar Élelmiszerkönyvben szabályozva van. Most ott tartunk, hogy...
Mi ott tartunk?
Mert most éppen egyébként újra ülésezik egyébként a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, úgyhogy picit még szigorúbb lesz majd. Aha. De most, ami érvényben van, az azt jelenti, hogy 40%-nak kell lennie a tölteléknek egy beiglire nézve, és a tölteléknek is minimum 40%-nak kell lennie mondjuk a jelleget adó alapanyagnak, tehát egy mákos beiglek, akkor minimum 40%-nak kell lennie a tölteléknek, és a tölteléken belül is minimum 40%-nak kell lennie a máknak.
Úgy van, tehát akkor az első tételt lefordítva, vékonyabb kell, hogy legyen a tészta, mint a töltelék.
Nem, most még nem, tehát még lehet nyilván
ettől elmúzani. De azt mondjuk, hogy 40%.
És 60% akkor... maga a tészta.
Igen.
Tehát, de a többség egyébként, tehát ez a minimum, tehát ez a követelménynek a legalja, de azért a szakma általában 50-50%-kal szokott dolgozni, és ugye vannak mint extrémebb esetek, aki nagyon szereti azt, hogy töltelékes a beigli, a Husz József újról beszéltünk az előbb, ő 60%-kal dolgozik, neki több a töltelék, mint a tészta.
Hát igen, nekem egy nagyon tetsző mondatot fogalmazott meg itt az eredmény hirdetésnél, hogy a beiglinek a tésztája csak arra való, hogy összefogja a tölteléket. Én azért azt gondolom, hogy ugye az emberek, amikor ráadásul föl is van vágva a beigli gyönyörű szép szeletekre, akkor mi azt díjazzuk úgy először szemre, ahol tényleg nagyon emblematikusan jól látszik, hogy sok töltelék van benne.
Igen, általában szeretik a vendégek. Nyilván az 50-50% egyébként már nem egy rossz arány, de aki e fölé megy a töltelék javára, az általában a vendégek szokták díjazni.
Jenő, nálad hány százalék a töltelék a beigliben?
Nálunk 50%-os, tehát 50-50 arányban. Tészta 50 és a töltelék 50%.
Jó, miután azért itt vagy velünk, akkor kezdjük a végén, hiszen azért alapvetően azt gondolom, hogy mákos, diós és ugye az ínyenc beiglikről beszéltünk. Jenő, te két díjat is elhoztál ezen a versenyen. Egyrészt a tiéd lett a legjobb, az aranyérmes ínyenc beigli, másrészt pedig ugye a nagy fődíjat is, a komplex fődíjat is te nyerted. Gratulálunk.
Köszönöm.
Ez ügyben. Miért pont ezzel neveztél? A mákos és a diós az már nem volt kihívás?
Nem nevezném ki, vagy nem mondám azt, hogy nem kihívás számomra. Mi szeretnék egy kicsit újítani bizonyos kereteken belül, és én nagyon szeretem az olajos magvak közül a pekándiót, és ezzel szerettem volna az idei évbe indulni ezen a versenyen.
Akkor mi minden tartalmazott a beiglid, amelyik aranyérmes lett?
Nálunk egy pekándiós, egy fűszeres pekándiós töltelék van, ebbe különböző egy fűszerek találhatóak, ilyen a szerecsendió, gyömbér, fahéj és a szegfűbors. Ebből készítünk egy fűszerkeveréket, és ezzel fűszerezzük meg a pekándiót, és ehhez készítünk egy karamellás almát, tehát egy cukorszirupot lekaramellizálunk, almát keverünk bele, és akkor ezt az egészet keverjük össze, és ez kerül bele a pozsonyi tésztába, és így lesz beigli.
Balázs, nem is kellene már csodálkoznom, tehát akkor, amikor tudjuk, hogy az országtortáknak milyen variációs halmaza van, most már több év óta Magyarországon, a beiglik is elindultak ezen az úton?
Igen, hál' Istennek. Nyilván itt is azért ez egy inkább színfoltnak tekinteném, mert azért mákos és diós beigliből szerintem mindenki többet ad el mennyiségben, de ezek a egyéb, amit mi ínyenc kategóriában vártuk a nevezéseket, ez akár egy gesztenyés beigli, vagy marcipános, tehát ez szerintem abszolút most már szeretik a vendégek, majdnem, hogy klasszikusnak is lehet mondani, és akkor jönnek ezek az olajos magvak, mint a pekándió, vagy a pisztácia, vagy a tök mag, ami meg nem annyira megszokott, de egy-egy ilyen tényleg ilyen kis egy jó színfoltnak azért a pultban azért ott van a helye.
Jenő, kóstolják már a balatongyörökiek ezeket a beigliket?
Igen, hál' Istennek, nem csak balatongyörökiek, hál' Istennek sokan jönnek Győrből, Pestről, hogy megkóstolják.
Hát akkor híre ment ennek.
Igen, hál' Istennek, igen.
Hány darabot kell készítened, kiszámoltad már körülbelül?
Sokat nem számoltuk ki, mert folyamatosan gyártjuk. Tehát dolgozunk rajta, folyamatosan készítjük, így nincsen meg számszerűsítve.
Egyébként karácsony után a beiglinek annyi? Mármint nem ehetőség szempontjából, hanem utána már nem szoktatok készíteni beiglit?
Eddig, tehát az évek azt mutatják, hogy nem, de gondolkodom rajta, hogy húsvétkor lehet, hogy ez az ínyent beigli, ez visszakerül a repertoárunkba, és választhatják majd a vendégek, hogy annak az ünnepnek az asztalára is rákerüljön ez a...
Igen, ez nagyon, nagyon érdekes és fontos, amit mondasz, mert pár év óta már én is azt tapasztaltam, hogy a beigli megjelent húsvétkor.
Magyar igen, Balázs. Igen, próbáljuk, tehát gyakorlatilag azért a karácsony a főszezon, nyilván sokkal többet adnak el a kollégák karácsonykor, de most már jó régóta húsvétkor is kínálunk beiglit, nyilván picit kevesebb fogy belőle, és van egy üzlet egyébként, aki egész évben gyárt, tehát egész évben készít, vagy beiglit, vagy pozsonyi kiflit, hogy aki szeretné ezt az ízt, akkor megtalálja.
Én azt gondolom, hogy egyébként pont a beigli kapcsán, ha van, akkor az emberek azt megveszik. Tehát ez egy olyan emblematikus édesség, mondjuk, mint a kürtős kalács, amelyik, ha egész évben van, tehát ha megkínáljuk a vendéget, vagy a vásárlót azzal, hogy kérem szépen, július 8-án is tud venni mákos beiglit, akkor én biztos, hogy vennék mákos beiglit, mert ha szeretem a mákos beiglit, akkor az bármikor meg tudom enni.
Ez így van szerintem, igen. Tehát, hogyha a fanatikusok biztos, hogy meg ugyanúgy, hogy télen is lehet fagylatot enni, nem csak nyáron, mire lehetne nyáron beiglit enni?
Jenő, elhangzott tőled egy fontos információ, hogy ezt a tölteléket, amit megálmodtál, aztán pozsonyi tésztába teszed bele. Mi az a pozsonyi tészta?
Hát a pozsonyi tészta, a beigli tésztának egy élesztős tészta, és ugye ebbe helyezzük bele a különböző töltelékeket, és akkor a megfeltekeréssel és a lekenéssel jön létre úgymond a beigli.
Minden háziasszony akkor akar öngyilkos lenni, amikor belenéz a sütőbe, és látja, hogy kidőlt a beiglinek az oldala. Mi a legjobb praktika, hogy ez ne történjen meg?
Hát mindenképpen ez egy kicsit összetettebb kérdés, mert számít az, hogy a tölteléknek milyen nedvességtartalma van, a feltekerési technika, hogy mennyire szoros, vagy mennyire éppen laza, tehát hogy rengeteg olyan dolog van, ahol hibázhatnak a háziasszonyok is, de meg kell nyugtatni azért, nálunk elő szokott azért fordulni, hogy nálunk is néha-néha kireped egy-egy beigli, mikor 200-300 beiglit lesütünk.
Mondjuk. Jó, hát akkor itt a feladatot, hogy akkor nyugtass meg a háziasszonyokat. Szóval milyennek kell lenni a tölteléknek, milyennek kell lenni a tésztának, tehát mire ügyeljenek akkor, amikor egy tökéletes beiglit akarnak elkészíteni?
Hát ne legyen száraz, se nedves a töltelék, tehát ez nagyon fontos. Oda kell figyelni arra, tehát ezt úgy tudjuk elérni, hogy a cukor oldatot, ezt a cukorszirupot megfelelő hőfokra kell felmelegíteni, így elveszíti ezt a nedvességtartalmát, és ezt kell hozzá keverni megfelelő arányba a tölteléknek az íz jellegét adóhoz, például a mákoshoz, akkor a mákot. És a pihentetés is nagyon fontos. Tehát nem csak az, hogy feltekerjük, utána azért pihentetjük, kétszer is lekenjük például a beiglit, egyszerre mi egész tojás és tojássárgájával szoktuk először, másodszorra pedig, mikor megszárad ez a réteg, akkor csak tojásfehérjével kenjük le, ismételten nálunk bekerül pihentetés a hűtőbe, és akkor a legvégén, ahogy megsütjük, akkor kialakul rajta ez a szép márványosság.
Pont rá akartam kérdezni, hogy hol kell pihentetni a beiglit?
Mi hűtőbe szoktuk.
Hány fokon? Ez a klasszikus 8-9 fok? 7?
Hát 5. Mi 5 fokon
5 fokra.
Igen.
5 fokra. Na most még egy picit menjünk vissza a töltelékhez, ugye ne legyen se nagyon száraz, se nagyon nedves, de én azt gondolom, hogy mi fogyasztók azért mégiscsak ahhoz a beiglihez nyúlunk, aminek egy picit szaftosabb a beltartalma. Akkor ezt hogyan lehet elérni?
Hát, hogy szaftosabb legyen a beltartalma, ha betartják azokat az előírásokat, ahogy el kell készíteni.
Köszönjük szépen, Balázs.
Minden titkot nem árulhatunk el, mert akkor nem jönnek vásárolni. De igen, tehát amit a Jenő is mondott, hogy gyakorlatilag be kell forralni rendesen ezt a cukorszirupot, hogy azért minimálisan, tehát ami annyira nyilván muszáj, hogy szaftos legyen, de az a méztől, esetleg lekvártól, meg magától ettől a sziruptól elég lesz, de plusz vizet már ne vigyünk bele. Nagyjából egyébként még ezt is szokták nézni, hogy körülbelül hasonló állagú legyen mondjuk a töltelék, mint a tészta. Meg szoktuk szurkálni a beiglit sütés előtt, hogy az a gőz, ami esetleg ugye benne van, ami keletkezik sütés közben, hogy az is el tudjon távozni, és ne azon szétrobban az oldal. Igen, az a kis, azokon ki tud jönni esetleg a kis maradék plusz gőz, ami képződik benne. És akkor nem az lesz, hogy szétrobban mondjuk az oldala.
A pozsonyi tésztára visszatérve még egy gondolat erejéig, ez alapvetően egy linzer tészta? Balázs.
nem teljesen, tehát itt ugye, ahogy mondta Jenő is, hogy azért élesztő is kerül bele. Hasonlóan gyakorlatilag vajjal, vagy esetleg vajjal, zsírral, van, aki csak arra esküszik, hogy csak zsírral készíti a beiglit. Azt gondolom a legjobb egyébként, hogyha ha így nagyjából megosztjuk, hogy ezért kerül bele egy maximum 25%-nyi zsír is a beiglibe, jobb, tovább eltartató, egy kicsit omlósabb lesz a tésztája. És hát ugye nem kelesztjük, tehát hiába van benne élesztő, de nem kimondottan kelesztjük.
Innentől csak már csak egy lépés a kalács tésztája? Mert hát az egy picit keresztve más, van?
De igen, de itt egy picit rásegít az élesztő, de minimális mennyiség.
Azért ott még eszembe, hogy a pozsonyi kifli tésztája és a beigli tésztája az ugyanaz?
Igen.
Hiszen a név az innen jött.
Így van.
Bocsánat. Ugye a két emblematikus alap beigli az a mákos és a diós. Én az elmúlt időszakban mindig azzal küzdök leginkább, hogy jó minőségű töltelék alapanyagot tudjunk beszerezni. Ez mondjuk a mák esetében nem mindig tud megvalósulni, mert sokszor futunk bele keserű mákba, vagy sokszor futunk bele olyan dióba, amelyiknek van egy kis savanykás érzete. Hogyan lehet ezeket, mondjuk a dió esetében, hogyan lehet, ha otthon van diónk, amit megpucoltunk, eltettünk, hogyan tároljuk a diót, hogy az valóban megtartsa azt a jóságát, ami mondjuk a beiglibe kell, hogy legyen?
Hát nyilván ezek, hogyha frissen fel tudjuk használni, és tudjuk, hogy honnan vásárolunk, akkor az már egy nagy előny. Egyébként nem mondom, hogy egy könnyű dolog, de nyilván minden cukrászának megvan a saját beszállítója, aki esetleg évek óta már tud rá számítani, és mondjuk olyan magyar termelő, aki elérhető, és mind minőséget is tud garantálni. Ez nyilván nagy előny, hogyha ilyen partnerek vannak, és az erre nagyon szoktak is vigyázni egyébként a kollégák. Valóban, tehát az, hogy a mák azért ne legyen, nyilván kesernyés egy kicsit, de ne legyen keserű, a dió is tud egyébként ilyen, valóban ilyen csípős, kicsit akár avas is lenni. Olyan helyen kell tárolni, egyébként a szakma általában fagyasztja, tehát hogy van egy olyan része, nem nagyon, tehát ez a mínusz pár egy-két fokon, azzal tudjuk egy picit tovább eltartatóvá tenni.
Tehát be kell tenni a mákot a fagyasztóba?
Igen, például a mák az őrlés előtt például egy nagyon fontos dolog, hogy ne melegedjen föl, miközben daráljuk, akkor jobb, hogyha ilyen mínusz egy-két-három fokos mákot kezdünk el darálni, mert akkor nem fog kicsapódni belőle az olajt, jobban lehet vele dolgozni.
A másik gond, az pont itt mondtad el az előző mondatodban, hogy nagyon fontos, hogy a mák tisztességesen meg legyen darálva.
Hogyne.
Mert hiszen akkor, amikor a mák szemeket összezúzzuk, akkor olajat préselünk ki belőle. Ez az olaj adja meg egyébként a mákosnak a szaftosságát, a dió esetében is.
Így van, nagyon fontos része. És hát nem nagyon, tehát szeretjük, amikor különböző textúrák vannak, na beigliben nem nagyon kell szerintem, hogy ráharapjunk, vagy ropogós legyen, esetleg nem rendesen van feltárva egy mák. Van, aki hengergépen engedi át egyébként a máknak egy részét, és akkor teljesen eldolgozza. Ettől mikettől is vigyázzék, hogy ne legyen teljesen pép, de igen, itt fontos, hogy szép finomra legyen.
Jenő, a te szortimentedben lesz gesztenyés, beigli?
Nem, nálunk csak mákos, diós, a hagyományos vonal, és ugye most a mennyei ajándék.
Hát most persze mennyei ajándék, hiszen az az emblematikus, megkerülhetetlen. Én azt gondoltam egyébként, hogy az elmúlt évek tapasztalata alapján, hogy a gesztenyés és begli az úgy följön emblematikus harmadik helyre. Ez hogy látod, Balázs?
Abszolút. A legtöbb helyen így van, tehát hogy gyakorlatilag ez a három fajta beglit azért szokták készíteni. Nyilván egy kicsit a gesztenyéssel azért úgy kell óvatosabban bánnunk, hogy amennyire mondjuk a diósabb, mákosabb valamennyire elő lehet dolgozni, a gesztenyés az kevésbé bírja. De egy talán a legnagyobb mennyiségben egyébként a klasszikusok után szerintem a gesztenyés jön, aztán jön a marcipános és az egyéb. Aha.
Igen, ez érdekes, hogy ugye azt mondtátok, hogy nagyon fontos, hogy a töltelék ne legyen se nagyon nedves, se nagyon száraz. Akkor, amikor a gesztenyés beigliről beszélünk, akkor mindig olyan nagyon szaftos a gesztenyének az állaga, mert anélkül meg nem is lehetne megenni. Például ez nehézséget okoz egy gesztenyés beigli elkészítésénél, hogy ott sokkal szaftosabb masszával dolgozunk?
Hát hogyne, illetve meg kell fogni a gesztenyés masszában levő nedvességet, és én nagyon örülök neki, hogy ezt mondod, hogy szaftosabb szokott, pont ez szokott lenni a baj, hogy picit általában száraz. Nyilván itt is egy plusz zsiradékkal.
Hát olyan helyen kell megvenni a gesztenyés beiglit, ahol jársz, egyébként ilyenek, igen
úgy látszik. Úgyhogy de nyilván egy pici rummal, meg plusz hozzáadott vajjal lehet ezt még egy kicsit úgy, hogy szaftos legyen, ne száraz, folytós legyen a gesztenye töltelék.
Jenő, köszönöm szépen, hogy szakítottál ránk időt. Vadóczi Jenő volt a telefonvonal túlvégén a Promenád Kávéház képviseletében Balatongyörökön, és ugye te nyerted az Ínyenc kategóriában is az aranyérmet, illetőleg az összetett kategóriában is. Gratulálunk, úgyhogy menjél vissza, és csak készítsd a begliket.
Nagyon szépen köszönöm. További szép napot.
Szervusz, szia. Balázs, köszönöm az információkat. Még egy olyan fontos kérdés, hogy hány tonna beigli készül Magyarországon?
Ez egy remek kérdés, legközelebb felkészülök erre. Hát azt gondolom, hogy egy ilyen átlagos cukrázában körülbelül olyan 1000 darab biztos, hogy elkészül, és akkor ezt szorozzuk meg a cukrázák számával, és mondom, tehát itt azért nyilván van aki ennek a sokszorosát, ugye ismerünk olyat, aki 50-60 ezer darab beiglit készít, úgyhogy ennél többet mondjuk még mi nem cukrászai szinten nem ismerünk, de körülbelül 1000-1500 darab beiglit, a fél kilós beiglit
készít. Jó, de ezt még január végig is lehet enni.
Lehet, de azért a karácsonyra szeretné mindenki elvinni. Szilveszterkor szoktuk kínálni egyébként, de nem, már nem olyan mennyiségben fogy.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Erdély Balázs volt a vendégem, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke, és az év beigliről beszélgettünk. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen, köszönöm, örülök, hogy itt lehettem.